Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája. Második rész. A múzeumok eredete. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Szeretném ma némileg tisztázni a egyszerűen történeti keretet adni annak, amivel foglalkozunk, tehát az archeológia teóriáinak, és ezért egy történelmi vázlatát elmondani az archeológiának abban a korszakban, vagy azokban a korszakokban, amelyek számunkra relevánsak, vagy számunkra fontosak. Ehhez egy ma már klasszikus definíciót szeretnék először igénybe venni, ez Graham Clarke-nak a Archeológia és Társadalom című tanulmányából való, ami 1957-ben már sokadik kiadás élt. Igen, 39-es, az első kiadás a 39-es, és úgy mondja, hogy az archeológiát talán a legegyszerűbb úgy definiálni, hogy a régiségek szisztematikus kutatása, amelynek célja a múlt rekonstruálása. Nem állítom, hogy egy rendkívül mély definíció volna, de minden esetre kezelhető. A kérdés mindig az, és az egész történetben arról van szó, hogy azt a területet, amit feltárunk, vagy amit kutatunk, akár materiálisan, akár spirituálisan, azt egy bányának tekintjük, amelyből kibányászunk különböző tárgyakat, vagy pedig egy teljes komplexumnak, egy teljes kontextusnak, amelyben elsősorban a kontextus érdekel bennünket. Tehát ennek a, mondom, igen, szimpla meg határozásnak is az érdekessége az, hogy a cél a múlt rekonstruálása, tehát nem az, hogy ahogy láttuk az előző alkalommal, amikor Pompeiről beszéltem, ahol ezt világosan elkövették, nem az, hogy mint egy mai díszítő tárgyakat bányásszunk elő a földből, nem az, hogy egy palotát, mint ott megtörtént, talált freskókkal és talált szobrokkal díszítsünk, hanem megértése a múltnak, és a múlt megértése mögött pedig mindig egy antropológiai cél áll, tehát egyre inkább és egyre nyilvánvalóban és egyre határozottabban az archeológia történetében az a célkitűzés vált világossá, vagy vált a legmarkánsabbá, hogy az archeológia maga is az antropológia egy formája az emberi ismeretnek, az emberi magatartások ismeretének a kutatása. Ennyiben vált önálló tudománya, és nem segédtudománya, ami természetesen maradt továbbra is számos dolog segédtudománya, a őslénytantól a művészettörténetig számos dolog segédtudománya az archeológia, de önálló célja antropológiai jellegű. Említettem, hogy antropológia történeteket olvas az ember, akkor nagyon furcsa szórása van annak, hogy mit neveznek a tulajdonképpeni tárgyuknak. Ha azt a nagy, az Osirisnál megjelent archeológia történet és archeológiai tankönyvet nézzük, amely a legmodernebbnek tekinthető, akkor a 19. század előtt nem is lehet archeológiáról beszélni. Ha Alan Schnappnak a archeológia történetét vesszük, akkor viszont a reneszánszig megy vissza a történet, és ha mondjuk Leonard Berkánnak a könyvét olvassuk, akkor a reneszánsz egy aranykora az archeológiának. Nyilvánvaló, hogy ezek az eltérések, amelyek itt megmutatkoznak, azok a tudomány felfogásának, vagy a disziplina felfogásának az eltérései. Én olyannyira az utóbbi opcióhoz tartom magam, hogy tulajdonképpen ezt is tartom relevánsnak abból a szempontból, amelyből én vizsgálom ezt a korszakot, tehát a reneszánsztól a 18.-19. századig tartom relevánsnak, mert ez az, ahol az esztétikával még szorosan érintkezik az archeológia, hiszen nem is véletlen, hogy amikor a 18. században ez disziplinává, tehát ez alatt azt értem, hogy intézményes disziplinává válik, amelynek hamarosan egyetemi tanszékei jelennek meg, és tankönyvek, illetve összefoglaló tanulmányok jelennek meg, akkor ezt kunstarcheológiának, művészeti archeológiának hívják, és ez így is van a 19. század végéig, egy archeológia, amely elsősorban a művészetre összpontosít. Ez nem azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen egy meghosszabbítása vagy folytatása volna ennek a bányászati jellegű archeológiának. Ugye beszéltem arról múlt órán, hogy ennek is fokozatai vannak. Egy barbár bányászatnak nevezhetnénk azt, ami a kincsekért történik, tehát a földet azért túrjuk, vagy azért hatolunk be, mint évezredeken keresztül történt a piramisokba, hogy aranyat találjunk, vagy kincseket találjunk. Egy következő fokozat az, hogy egy kontextust elfogadunk, és az a műalkotások kontextusa. De amikor kunstarcheológiára, tehát műalkotásokat találjunk, ugye ez volna a pompeji státusz, a 18. századi pompeji státusz, amikor a freskókat kivágjuk a pompeji házaknak a faláról, és Porticciba elvisszük a királyi palotába, hogy annak a múzeumát díszítse. És egy harmadik fokozat pedig, tehát ahol egy kontextust elfogadunk, nevezetlen a műalkotások kontextusát, nem tördeljük le az arany részeit mondjuk egy eszköznek, hanem nem a kincs oldalát, hanem a szépség oldalát nézzük, vagy szépség oldalát keressük. És egy harmadik fokozat volna, ezt nevezhetjük kunstarcheológiának, amikor magát a művészetet, a művészeti kultúrát próbáljuk rekonstruálni. Ez még mindig távol áll a Graham Clark féle 20. századi definícióhoz, ahol már nem is művészetről, hanem a teljes szélesebb értelembe vett kultúráról, illetve antropológiáról van szó. Mindenesetre egy ilyen értelemben felfogott archeológia történetnek is nyilvánvalóan az első lépése a reneszánsz, és az első helye Róma. Róma áll itt a középpontja, mert Róma jelen szó szerint a múltjára van alapozva, és Róma az a város, ahol a legnagyobb mennyiségben, legnagyobb koncentrátumban maradtak a föld felszínén is régiségek, és ahol gyakorlatilag nem lehetett úgy megbontani a földet, vagy nem lehetett úgy egy alapzatot csinálni egy új háznak, hogy ne találtak volna valamit. Ez már a 16. században, ugye ez egy nyilvánvaló Róma egész történetében, tehát a középkorban is így volt, de középkorban ezt nem vették figyelembe. Nem vették figyelembe azért, mert a föld feletti régiségeket is mirabiliának tekintették, csodának tekintették, amely erről Peter Burke-nek van egy nagyon szép tanulmánya. Szóval nem kapcsolták össze a múltjukkal azokat a képződményeket, azokat az idegenszerű képződményeket, amelyekkel nap mint nap találkoztak. Mirabiliának tekintették, amelyet adott alkalommal fel is használtak. Ugye a modern, tehát az újkori Róma, az nem kismértékben az antik Róma köveiből épült a szó legszorosabb értelmében, és néha lehet látni ennek nagyon szép példáit, például a Teatro Marcello, nem tudom ki járt Rómába. A Teatro Marcello az közel van a Campidoliohoz, ami egy, mint a neve is mutatja, egy színház. Egy antik színház, amelyet lényegében egy modern, tehát 15.-16. századtól kezdve házzá építettek át. Ma is lehet látni elég jelentős részeit a színháznak, nem csak az alapzatban, hanem több emelet magasságban, de ezt beépítették, és egy ház lett belőle. Építészeti szerződések kötötték ki az Institut anyag, talált anyag újra felhasználását, és így jöttek létre Rómában a cavatórik, tehát az ásatók, akik, ez egy külön foglalkozás volt, és ezt pedig a 16. század elejétől oly módon szabályozták, hogy pápai engedélyhez kötötték a régi anyagoknak, tehát a cavatórik által feltárt régi anyagoknak a felhasználását. Magyarul már a 16. században, sőt korábban, mert egy II. Piusnak, a Piccolomini pápának egy 1462-es bullája már elkezdi szabályozni ezt, hogy az értékes monumentumokat és az értékes maradványokat, tehát amelyeknek valami egységes képe van és egységesen értelmezhető, azokat nem lehet szétbontani, hanem meg kell tartani. Ilyen módon a korszak rómaiainak egy állandó mindennapi tapasztalata volt az antik maradványokkal való együttérés, az antik maradványok kezelése, és nagyon hamarosan világossá vált, hogy ez a hatalomnak egy része, ez az, amit tudatosított a pápai adminisztráció, hogy a régiségek ellenőrzése maga is a hatalom eszköze. Kettős értelemben eszköze a hatalomnak, egyrészt, mint materiális hatalom, tehát a elrendezése és szabályozása annak, hogy mi használható fel, akár egy tulajdonosnak a saját területén talált, saját földterületén talált művekből is. Másrészt pedig egy szellemi hatalom abban az értelemben, hogy ez az, ami a pápai államot, ami Rómát, mint a pápa államátnak megteremti a kontinuitását az antik Rómával. És ez az, ami a 16. századtól kezdve egyre tudatosabb, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ha a múzeum történetében gondolkodunk, akkor azok az első koncentrációk, amelyek már a 16. század elején megjelennek, az első koncentrációk, ahova koncentrálják a megtalált műalkotásokat, ilyen a Belvedere udvara, vagy ilyen a Kapitólium, azok tulajdonképpen az első múzeumok közé tartoznak. Ugye ez egy komplikált történet, hogy hogyan válnak a különböző gyűjteményekből múzeumok, ami most nem is tárgya a vizsgálódásunknak, de ezek nagy mértékben megfelelnek a múzeum kritériumainak, a múzeum feltételeinek már, hiszen nyilvánosak, és valóban itt koncentrálódnak, itt összpontosulnak a megtalált dolgok, tehát gyűjtemények ezek, és egy erős és határozott ideológikus tartalma van ennek a gyűjtésnek és bemutatásnak, nyilvános bemutatásnak, és ez a tartalom a kontinuitás a mai, tehát akkori Rómának a korai Rómával. 1513 és 1583 között élt Pirro Ligorio, aki a Villa Tivolit tervezte, Hadrianus császár korábbi villája helyén, és miután ez volt az egyik legnagyobb ásatási terep Róma környékén, ugye ez, tehát a 16. század közepén történik a Villa Tivoli felépítése, és még a 18. században is ugyanezen a területen, tehát Hadrianus császár egykori villája területén még mindig találnak fantasztikus dolgokat. Ugye 18. század 30-as éveiben találják meg a kentaurokat, ugye azt a két színes márványból készült kentaurt, ami mai napig a Museo Capitolinóban van, ez a Furietti kentauroknak hívják őket, a Furietti bíborosról, aki a 18. században ásatott ott, és akinek az emberei találták meg. Ugye, tehát ez egy hihetetlen hosszú történet, tehát több száz éven keresztül ezen a területen nem csak apróbb maradványok, hanem hatalmas életnagyságú szobrok kerülhetnek és kerültek is elő. Tehát ez itt a 16. századi Rómának helyzete, de van a másik oldalon, és ez egy, a korai archeológia egyik legérdekesebb és legnagyobb problémája, az északi hozzájárulás. Tehát egyszer adva van Róma és Itália, ahol hihetetlen mennyiségben kerülnek elő a földből a régiségek, és a másik oldalon ott van a sokkal inségesebb észak, meg lehet különböztetni négy nagy területet, Angliát, Franciaországot, Közép-Európát és Észak-Európát, amelyből érdekes módon Észak-Európa az archeológia történetében a legérdekesebb, és ezeken is megindul az archeológiai érdeklődés, tehát a kíváncsiság azután, hogy mi van a földben, mi kerül elő a földben, és az első jelentős alak az Peyresc, Nicolas Fabri de Peyresc, akiről Arnaldo Momigliano-nak van egy gyönyörű tanulmánya, ő azt mondja, hogy ő volt tulajdonképpen az első antikvárius. 1580-1637. Most itt valamit világosan kell látnunk. Azt, hogy amikor az archeológia első alakjairól beszélünk, akkor ez egy nagyon csúszós, heterogén határú, bizonytalan határú terület, mert ezek archeológusok is voltak, antikváriusok is voltak, gyűjtők is voltak, tudományszervezők is voltak, és egyiket se lehet így nevezni a szónak a mai értelmében, egyszerűen azért, mert ezek nem intézményesült képződményekbe kanalizálódtak ezek a képességek, hanem valóban megmaradtak személyes képességekként, és ennyiben a korai archeológiának, a korai antikváriusságnak, a korai humanista tudományoknak mindig megvan egy ilyen költői, szubjektív, személyes eleme. Magyarán ezek mind reneszánsz emberek voltak, sokoldalú vagy mindenoldalú reneszánsz emberek, akiket nem lehet besorolni egy meghatározott tudományba, de ez nem azt jelenti, hogy ők kiemelkedtek a sokoldalúságokkal, és másokat be lehet sorolni, mert másokat sem lehet besorolni. Itt végül is ez egy nagyon késői, a 18. század végén kialakuló, vagy inkább a 19. században kialakuló fejlemény, amely létrehozza a tudományoknak elsősorban az egyetemi kurikulumokkal, az egyetemi beosztásokkal, az egyetemi tanszékekkel létrehozza a tudományoknak azt a megállapodott formáját, amelyben már határozottan különböző disziplinákról beszélhetünk. Peyresc utazó volt, aki hazatérve utazásaiból létrehozta a tudományos információknak egy hatalmas irodáját. Ez nem jelentett mást, ugye nála sem, de még a 18. században sem, nem jelentett mást, mint egy óriási levelezést. Egy óriási levelezést, amelyben Európa tudósai kicserélték egymást. Ez egyébként még háborúban is működött valahogy. Ellenséges országok tudósai még a háborúkban, hatalmas háborúkban is leveleztek egymással, és ez a levelezés hozta létre a humanisták respublikáját, vagy később a tudósok, vagy a tudósok, művészek, irodalmárok respublikáját, amelyben ez az információ áramlás, vagy az információ csere történt. Tulajdonképpen az az érdekes, hogy ezt a Arnaldo Momigliano ennek a korszaknak a legnagyobb tudósa, az antikvárius tudománynak, a régiség tudománynak a legnagyobb 20. századi művelője, és a Peyrescről szóló tanulmányában, vagy arra van a tanulmányában, hogy Peyrescről nagyon sok szó esik, tisztázza, hogy Peyrescnek a célja nem gyűjtemény alapítása volt, mint annyi sok társának, vagy nem könyvtár alapítása volt, mint annyi sok társának, de nem is az információk művekké alakítása volt, tehát hogy művek keletkezzenek ezekből az információkból, mint megint csak annyi sok társának, hanem egy láthatatlan, de európai léptékű kollégiumnak a kialakítása, a szavanok, ugye a bölcseknek a kollégiuma ez. Mondom, ennek a formája ennek a formája elsősorban a levelezés. Hamarosan megjelenik azonban egy a levelezésnél valamivel jobban intézményesített forma, ez pedig a folyóirat, ugye a Journal des Savants, a bölcsek zsurnálja vagy folyóirata, ami igen hosszú időn keresztül kísérte ezeket a fajta aktivitásokat. Most ez a Peyresque, ez elég kevés jobb példa van nála a humanistára, de ugyanakkor rendkívül nehéz az aktivitásának a rekonstrukciója, mert nem lévén reneszánsz ambíciója abban az értelemben, hogy ő maga alapítsa meg hírnevét évszázadokon keresztül, ezért egész munkássága elbújik ezekben az információ cserékben, információ szervezésekben, emberek bekapcsolásába, a levelezésben, és így tovább. Gassendi, aki a barátja volt, azt írja róla, hogy Rómában, mikor Rómában volt, olyan szakértő volt, aki azonnal tudta, hogy mi a valódi és mi a másolat. Ez elég érdekes információ. Ugye Gassendi itt azt mondja, hogy ez már akkor is egy elementárisan fontos dolog volt az eredetit és a másolatot elkülöníteni, amiből persze arra következtethetünk, de erre meg vannak a más forrásaink is, hogy másolatiparok már a 16. században is működtek, elsősorban Olaszországban. Még egy alakot megemlítek, aki jó néhány évtizeddel öregebb volt Peyresquenél, bár híre neve kevésbé volt általános, ez William Camden, aki 1551 és 1623 között él, aki angol és topográfiai módszer dolgoz ki, lényegében ambíciója minden egyes angol város lokális históriájának a megalkotása. Ilyen módon létrehozott egy regionális históriát, és ezáltal egy keretet alkotott az angol régiségkutatásnak. Azért említettem most az ő nevét is Peyresque mellett, mert az ő kettejüknek az aktivitása megmutat mindjárt nagyon hamar az archeológia történetének szinte a kezdetén egy ellentmondást, amelyre más formában már előző órákon is utaltam, és ez a ellentmondás a tudás és a tradíció ellentmondása. Tehát az, ami a földből előkerül, vagy amit ezekkel a pókhálóként megszőtt információgyűjtő rendszerekből összetudnak állítani Európa bölcsei, azok az esetek igen jelentős részében összeütköznek a tradícióval. A tradíció egyszerűen más értelmet ad a múltnak, mint az a tudás, amely ezekben az információkban leledzik. És itt a probléma az, hogy míg ezek az új eredmények, amelyek földből előkerült tárgyakra, illetve azokból levont következtetésekre, az információ áramlásra alapulnak, azok számos ponton szembe kerülnek, vagy megsemmisítik, vagy megsemmisítő ellenérvet közölnek a tradícióval. A tradíció ereje az, hogy egy teljes narratívát tud adni a múltnak, ezek pedig punktuálisak. Ugye? Tehát tulajdonképpen a probléma az, hogy lehet-e, és ez egy releváns probléma jóval később is, hogy lehet-e az archeológiai leletek mindig véletlenszerű halmazza, vagy mindig véletlenszerű számossága alapján egy új narratívát létrehozni. Erre a kérdésre általános választ nem lehet adni, ugye ez mindig minden egyes narratíva esetében egy újra felvetendő kérdés. Vannak olyan leletek, amelyek missing linkek és hasonlók, amelyek valóban tökéletesen megváltoztatják a tradíció egyszerűen. Megsemmisítő csapást mérnek a tradícióra, vannak, ahol igazolják a tradíciót, vannak, ahol módosítják, nem lehet általános választ adni rá. De minden esetre, ha mondjuk ilyen vertikális rétegekben nézzük a 16. századi archeológiát, akkor ez a probléma, tehát a tradíciós a tudás közötti dualitás volna a legmélyebb réteg. Egy következő réteg volna az archeológiai gyakorlat, amely regionális iskolákra osztható, tehát hogy hogyan gyakoroljuk az archeológiai kutatást, és itt, mint mondom, más az olasz eljárás és más az északi. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy éppen azért, mert Olaszország olyan hihetetlenül gazdag, ezért sokkal modernebb és sokkal, hogy így mondjam, progresszívebb lesz az északi. És itt Skandináviának van egy fantasztikus jelentőség. Az archeológiai intézmények megalapításában a dánok és a svédek járnak élen, méghozzá egymással versengve 1622-ben negyedik keresztély dán király adja ki az első ediktumot a régiségek védelmében, és 1630-ban pedig Gustav Adolf ad ki statútumot a svéd régiségekről. Tehát lényegében egy kiépített és kidolgozott archeológiai intézmény a 17. század első évtizedeiben Dániában és Svédországban jelenik meg. És megjelenik egy nagyon jelentős gyűjtő, Ole Worm 1588-ban született, és valamilyen okban meg biztos meghalt már, de valamilyen okból nem írtam ide a jegyzeteimben a halálozási évszámát. Egy hatalmas gyűjteménye volt, azok a híres képek, amelyek a korai gyűjteményeket mutatnak, azok közül a leghíresebbek egyike, felül néhány krokodílus lóg be a mennyezetről, az Ole Worm féle gyűjtemény. És az ő munkásságában látható világosan azt, hogy hajlik az archeológia, az archeológia maga is azon tudományok egyike, amely előkészíti a felvilágosodást az antitradicionalizmusával. Ő például azt mondja saját metódusáról, és ez tényleg olyan, mintha Francis Bacon-t hallanánk, hogy a igazság az idő leánya, és nem a tekintély. Nem a tekintélyé. Hogy a földben, tehát a talajban való exploráció, az egy időutazás, mondja, és ez az időutazás, az így ebben az értelemben felfogott idő lánya az igazság, és nem a tekintélyé. Itt most pár szót arra is szentelni kell, hogy az archeológia állandóan összekapcsolódott a gyűjtés szenvedélyével, és az esetek nagy részében, ugye Peyreszke tekintetben inkább kivétel volt, mint típus. A korai ásók, a korai régészek, azok egyben nagy gyűjtők is voltak, ilyen volt például Ole Worm, és olyan gyűjteményeket alkottak, és ezek nagyon különböztek a királyi fejedelmi wunderkammeroktól, amelyek azért zömmel kincstárak voltak, vagy kincstárokból alakultak ki, és ezeknek az új gyűjteményeknek a didaktikus funkciójuk volt, és ez a didaktikus funkció a világrendezet értelmezését akarta szolgálni. Tehát a gyűjteményt úgy fogták fel, mint egy mikrokozmosz, a világ a makrokozmosz és a gyűjtemény a mikrokozmosz. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez volt az első új elrendezés a tradíció nagy narratívájával szemben. A gyűjtemény volt az első új alternatív elrendezése a világnak, de ez nem egy narratíva, ugye ez az érdekessége ezeknek a 16. századi modern gyűjteményeknek, hogy nagyon jellegzetes módon nem narratív formában, hanem a gyűjtemény és a gyűjteményi tárgyak vizuális formájában jelenik meg egy alternatíva a tradíció és a tekintély narratívájával szemben. Ugyanakkor az igény rettenetesen erős és jelentős, hiszen valóban ez a mikrokozmosz a makrokozmosznak a képe akar lenni, de a makrokozmosz nem narratív formában, tehát nem egy teremtéstörténetnek a formájában jelenik itt meg. Van egy 1565-ös híres elmélet Samuel von Quickelbergnek, ez az első elmélet egy ilyen képzeletbeli múzeumnak az indokolt elrendezéséről. Most, ha valakinek ezen közben eszébe jut a híres Borges motto a kínai állat elrendezések, hogy vannak, nem tudom én, szárnyas állatok, patás állatok, képzeletbeli állatok, és olyan állatok, amelyek csak a mesében fordulnak, ez nem jogtalan, ez mert ilyenfajta. Van egy eleme ennek a fajta stratifikációnak is itt, vagy osztályozásnak is itt, de minden esetre öt részből áll a Quickelberg féle 1565-ös képzeletbeli múzeum. Az első magára a múzeumnak az önreflexiója, tehát a múzeum története, képek, térképek, modellek. A második az artificióza, tehát szobrok, kövek, építészeti töredékek, fémtárgyak, érmek, képek, metszetek. A harmadik a naturália, állat, növény és ásványvilág. A negyedik az instrumenta, zeneszerszámok, mérőeszközök, vadászfölszerelések, földművelőszerszámok, és végül az ötödik konceptuális figurák, szimbólumok, képek, feliratok. Ebben az ötben, ez az öt a mikrokozmosz, ugye? Tehát ebben az ötben akarják felfogni a makrokozmoszt, kicsiben, a múzeumban, és ez a séma egyben kutatás és tanulási modell is volt. A látogató az egyszerűtől ment a bonyolultig, és egy tudásfilozófia, ez a bizonyos mikro- és makrokozmosz viszony állt a dolog hátterébe, és ennek számos múzeum felelt meg a világon, ilyen volt a Wormféle múzeum Wormiane, ilyen volt egy nápolyi, Ferrante Imperátornak egy nápolyi gyűjteménye, és voltak ilyenek, és ezeknek nyomtatott katalógusaik voltak, címlapjaik, tulajdonképpen a mikrokozmosz grafikus transzkripciói voltak, és tulajdonképpen ez az új belátás, amit ezek a múzeumok létrehoznak, ez megvan a magyarázat annak, hogy miért nem igényli a narratívát, vagy miért nem narratív az elrendezés, hanem azon az alapon, hogy ember alkotta-e, a természet alkotta-e, az ember instrumentális célból alkotta-e, vagy pedig díszítő, vagy szent célból, vagy hasonlók. Ez bizonyos értelemben itt egy káosz van az elképzelés mögött, amely egy rendezett káosz. Tehát arról van szó, hogy ezt a végtelen mennyiségű anyagot, amely tárgyakban megjelenik, ez kaotikusnak is tekintik, és rendező elveket akarnak adni neki, rendezetté akarják tenni a káoszt. Ezt teszi lehetővé, hogy ellentétben az autoritás által szavatolt tradicionális nagy narratívákkal, ezek elvileg bármit felvehetnek, tehát bármi előkerül, bármi új dolog előkerül, az annyira tágra vannak szabva a tárgyak, artificióza, naturália és itt, hogy bármi bekerülhet ebbe az elrendezésbe. Eddig két alaptípusát próbáltam megjeleníteni a korai archeológusnak, mindig hangsúlyozván, hogy senki sem archeológus, senki sem csak archeológus ebben a korszakban, és ez a két típus, ez nagy mértékben érintkezhetett is egymással, az egyik az a humanista, aki létrehozza a nagy hálóját, az információ beszerzés, információ csere, információ gyűjtés nagy hálóját egész Európában, a másik pedig a gyűjtő. A gyűjtő, aki létrehozza ezt az új múzeumot, ezt a Kunst und Wunderkammert lehet mondani, vagy Naturália kabinettet, vagy sokféle neve van ennek. De érdekes, hogy ez a Quickelberg féle elrendezés már 1565-ben kevésbé a csodákra teszi a hangsúlyt, hanem erre a rendezett káosz elrendezésre. Most a 17. században jelenik meg az antikvárius típusa. Ugye a reneszánsz régiséggel foglalkozó tudósai még nem jelentenek önálló tudományt, és mindezek az emberek reneszánsz emberek, Peirce kép úgy, mint Worm, és az antikvitás, tehát az ókor kutatása mellett medicina, asztronómia, geográfia, ez mind beletartozik az ismeretgyűjtési körükbe, vagy ismeretszerzési körükbe. Tulajdonképpen a 17. század második fele az, amikor a régiség tudomány, az antikváriusság tudománya az önálló disziplinává válik, és megalapítják különböző alakok, a numizmatikát, az epigráfiát, komparatív ikonográfiát, tehát azokat a tudományokat, amelyeket ma azt hiszem, hogy a segédtudományok közé sorolnak be, tehát a történeti segédtudományok, szerintem ezek mind a történeti segédtudományok, hát az epigráfia biztosan a történeti segédtudományoknak az akadémiai besorolása, vagy egyetemi besorolása a történelmi segédtudomány, ezek önálló pozitív tudományokként jelennek meg, és van egy John Aubrey nevez, ugye ezek nagy nevek, amelyeket tökéletesen elfelejtettünk, vagy nincs benne a köztudományban. Ugye a numizmatika megalapítása Ezekiel Spanheim nevéhez fűződik, az epigráfia Jacques Spon nevéhez fűződik, komparatív ikonográfia Francesco Bianchini nevéhez fűződik, és van a John Aubrey, aki egy klasszifikációs rendszert hoz létre, tulajdonképpen a comparative antiquity-nek nevezi, és ez kronológiáknak a rendszere. Tehát van egy kronológia architektónika, az építészeti művek kronológiája, van a kronológia grafika, ez az írásrendszerek kronológiája, van a kronológia aszpidológika, ez a sírköveken ábrázolt címereknek a kronológiája, és a kronológia vesztiára, a ruháknak, öltözékeknek a kronológiája. Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, hogy itt kezdetben kétfele válik a régiségtudomány, mert vannak olyan jól megfogható tudományos tárgyak, amelyeknél abszolút működő és jól működő rendszert alakítanak ki mindjárt a kezdetben, ilyen például az epigráfia, a feliratoknak a tudománya. Azt lehet mondani, hogy a felirattudomány, a feliratok tudománya az egy kontinuus tudomány megalapításától kezdve igen kitűnő alapokat adott ennek Jacques Spon, és lényegében kontinuus a fejlődése. Az ikonográfia ezzel szemben örök viták tárgya. Igen, tehát az, hogy mit jelentenek, ugye ez egy komplikáltabb dolog, az, hogy egy felirat mit tartalmaz, az viszonylag könnyen eldönthető. Az viszont, hogy egy kép, egy szimbólum, egy ikon mit ábrázol, ez egy sokkal összetettebb kérdés, amely messze belenyúlt a 18. században, még Winckelmann is írt ikonológiát, ugye írt egy allegória könyvet, amelynek nem más a célja, mint hogy megmagyarázza a különböző szimbólumoknak a jelentését. Tehát ezt egy örök feladatként tekintették az ókortudósok vagy az antikváriusok két évszázadon keresztül, és megegyezés soha nem volt ebben. Az epigráfiában és még a numizmatikában is nagyon korán és biztos alapokra helyezkedett a tudomány, és megegyeztek. Az ikonológiában viszont mindvégig nyitottak voltak a kérdések, és soha nyugvó pontra nem jutott. Ez a módszer, amit az előbb említettem, tehát ez a komparatív antikvitás tudomány, John Aubrey nevéhez fűződő kronológiáknak a rendszere, ez az emlékeknek, tulajdonképpen a tárgyaknak az a célja, hogy a tárgyakat és az emlékeket kronológiaig elrendezze. Elrendezze a variábilis jellegzetességek felismerése révén. Tehát vannak változói mind a architektónikának, mind az írásrendszernek, mind a sírkövek címereinek, vagy pajzsainak, mind a ruháknak, és ezeknek a variabilitása alapján létre lehet hozni, ez ugye a program, egy kronológiát, és ezáltal egy időhálót lehet teríteni a múltra. A múlt immár nem egy nagy homogén képződmény, amiről pusztán annyit tudunk, hogy különbözik a mi időnktől, hanem egy tagolt világ. Ugye tulajdonképpen ez az, ami egy 100 évvel később a stílustörténetben, ugye a művészetek stílustörténetében is megjelenik. Ugye itt kisebb léptékben, vagy kisebb igénnyel, különböző kronológiákban. De maga a cél, a kronológiákat létrehozni, az tulajdonképpen a stílustörténetnek sem más a célja, mint a variációk összehasonlítása alapján a addig tagolatlanul előttünk álló múltbeli művészeti anyag kronológikus elrendezése. Itt is erről van szó, a tárgyaknak a kronológikus elrendezéséről van szó, és ezért most már se nem entuziasztikus a cél, tehát nem, egyszerűen nem a puszta lelkesedés, ami a reneszánsz még olyannyira jellemezte, ha előkerült mondjuk a Laokon a földből, ugye az egy tipikus entuziasztikus gyakorlat, ahogy ezt előző órán láttuk, és nem is az univerzum mikrokozmoszának a megkonstruálása, mint az előbb említett gyűjteményekben, hanem az ókornak a restaurálása. Tehát az, hogy tulajdonképpen ez az életmódnak, a magatartásnak, a pszichológiának a vizsgálata. Azt lehet mondani, hogy ezzel születik meg, ezzel a kronológiákkal, ezzel születik meg az elméleti archeológia. Ja, tehát itt jelenik meg egy olyan eleme az archeológiai vizsgálódásoknak, amely már nem a gyakorlati módszertan kérdése, hanem már elméleti kérdés, és kifejezetten az archeológiára vonatkozik vissza. Ugye, mert a gyűjteményeknek, a korai múzeumoknak az univerzális mikrokozmosz rendszere az nem feltétlenül archeológiai. Tehát ha született egy hatlábú bárány, akkor az is belekerülhetett, és természetesen a természettörténetnek, a természettudománynak a kincsei vagy csodái azok is bekerülhettek, és vadonat új kronométerek, távcsövek, ezek mind tárgyai lehettek egy ilyen üteménynek. Ez kifejezetten archeológiai jellegű, kifejezetten a múltra vonatkozik, és a múlt életformáinak is a rekonstrukciója. Ugyanakkor viszont természettudományos módszerek is megjelennek, ugye terepkutatás, botanika, geológia. Itt a régészetnek mégis a lényegi gyakorlati tevékenysége az, hogy kimennek egy terepre, és ott elkezdenek ásni, ilyen módon kapcsolatba kerülnek a természettel, és ebből a kapcsolatból számos természettudományi felismerés következik, illetve számos igény következik, hogy természettudományos felismeréseket bekapcsoljanak. És megint a legfejlettebbek a skandinávok, ez hihetetlen, hogy e tekintetben mit tettek. Ők azok, akik felismerik a rétegeket, ezeket a bizonyos stratigráfiai szekciókat, amelyek mai napig az alapját képezik ugye az ásatásoknak. Mai napig ugye alapvető felismerés az, amelyből természetesen lehetnek kivételek, de mégis ez archeológiának az alaptétele, hogy ami mélyebb rétegben van, az régebbi, ami magasabb rétegben van, az nem állítom, hogy nem történhet meg, hogy állatok, kis állatok, nagyobb állatok rétegeken átfúrnak és átviszik a tárgyat az egyik korszakban a másikban. Számos ilyen példa volt a régészet történetében, de mégis az alapvető felismerés ez, hogy a rétegek egyben egy időképet is adnak, az idő egy képét mutatják meg nekünk, és ennek a rendszerezése és felismerése, ez megint csak a svédeknek a érdeme. És egyszerűen felmerül az az eszme, hogy a talajt kell először tanulmányozni, mint a tárgyaknak a konténerét. Ugye a tárgyakat a talaj tartalmazza, és ezért a talajt meg kell ismerni. És így jön be a természettudománynak, a természettörténetnek a terepkutatásba a jelentősége, és kezdődik el, tulajdonképpen nagyon korán elkezdődik az a fejlődés iránya, vagy fejlődés vonala a archeológiának, amely egyre közelebb hozza a természettudományokhoz, és amely ma tulajdonképpen azt a helyzetet hozza elő, hogy legalábbis az archeológiának a segédtudományai közül jóval több a természettudományi, méghozzá nagyon masszív természettudományi, az olyan kemény természettudományi elem, mint a társadalomtudományi. Ugye a különböző régiségű vizsgálatoknak, a karbon és nem tudom micsoda régiségű vizsgálatoknak a bonyolult rendszere, tehát mind igen kemény természettudományok. Most szeretnék egy kicsit foglalkozni az egyik legérdekesebb kérdéssel, amire múlt órán már utaltam, ez pedig az, hogy mihelyt a természettudományi elem belép, mihelyt a rétegnek, illetve a rétegben talált tárgynak a régiségét meg lehet becsülni, akkor felmerül egy alapvető kérdés, az ember és a föld régiségének a problémája. Ugye a görögök is, meg előttük az asszír-babilóniaiaknak, az egyiptomiaknak ez a közös eszméje volt, hogy az emberiség története talán évezredekre és évezredek tucatjaira néz vissza, és a Biblia ezzel szemben egy igen rövid kronológiát kínált, ugye a világ teremtését, és ez lett a keresztény ortodoxiának a központi eleme, és Szent Ágoston az Isten városában is ki kell azok ellen, ugye ez egy a kifejezetten ellenségek, akik a 100 000 évre teszik az ember múltját. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a monoteista doktrínának az egyik központi eleme volt az emberi történelem, vagy az emberi történet hosszúságának a tagadása, és ezáltal kialakult a rövid történet, vagy a hosszú történet problémája. Ugye? Rövid története van az embernek, vagy hosszú története, és ez volt a korai archeológia, illetve az archeológia körül szerveződő, szélesebb értelembe vett gondolkodásnak az egyik kulcskérdés, és erre számos megoldás volt. Például az egyik tipikus megoldást az Paracelsus Theophrastus Bombastus kínálta, aki azt mondta, hogy mondjuk az amerikai nép eredete egyszerűen más, mint az európai emberi, és az indiánok nem Ádám leszármazottjai. Azok lehetnek bármilyen régiek, mert nem Ádám leszármazottjai. Most ez egy eszélyes, ugye, és ebből lett aztán, vagy egy párhuzamos megoldás a Giordano Brunónál, a poligenezis, ugye az emberiség poligenezise. Ez egy eszélyes megoldás, ma már tudjuk, hogy életveszélyesek, ugye, de ugye a Veritas Duplexnek egy minősített formája ez, hogy lehetnek olyan emberek, akiknek van hosszú története, és lehetnek olyan emberek, akiknek nincs hosszú története. Keresztényeknek nincs hosszú története, hanem rövid története van. Ugye akkor viszont felmerül a kérdést, hogy mikor Ádámot az Isten teremtette, akkor már éltek indiánok, mondjuk. Ugye? A bonyolult problémák, és ezek persze mind zsákutcák voltak, de a kérdés a rövid történetnek és a hosszú történetnek a különbség. Egyre több anyag merült fel, ami a hosszú történetet igazolta, de még a 19. század tele volt ennek a vitájával és ennek a kérdésével. Például Cuvier, ugye, 19. század eleje. Ugye, ő például nem hitt az ember régiségében, és ő például egy katasztrófa elméletet vetett fel, hogy a fosszilis, tehát a megkövesedett speciesek egy diluviális katasztrófa nyomán tűntek el. És ezzel szemben, ez mind önmagában hihetetlen érdekes tudománytörténet, ezzel a Cuvier-féle katasztrófa elmélettel szemben állt Lamarcknak a átalakulás elmélet, ugye a transformáció, hogy a kihalt állatok azok transformálódtak. Hát nem kell mondanom, hogy Lamarcknak volt igaza, és ha valami igazán megrendítőt és szenzációsat akarnak látni, és meg nem látták, akkor nézzék meg a tollas dinókat a Természettudományi Múzeumban, ami egy hihetetlen kiállítás, és fantasztikusan mutatja, hogy hogyan alakultak át, à la Lamarck, hogyan transformálódtak a dinozauruszok, és lettek belőlük a madarak. Ha a természettudománynak a hatásvonalán megyünk tovább, akkor tulajdonképpen ugyanazt a problémát járjuk körül, mint az előbb a tradíciónak és a tudásnak, vagy a tradíciónak és az igazságnak a kérdésével. Annál is inkább, mert ezek alatt a századok alatt, amikben itt öles léptekkel sétálgatunk, ezek alatt a századok alatt a természettudományos igazságnak egy rendkívül erős pozíciója támadt az igazságok rendjében. Egy nagy francia, megint csak nem lehet megmondani, hogy mi archeológus, antikvárius, művészettörténész, Caelus gróf, Caelus, javasolja a filológiai modell felváltását a kísérletivel. Ő az, aki azt mondja, van egy nagy könyve, az is, mint gyűjtemény, és nem mint történet beszél a régiségekről, nagy illusztrációkkal, hogy a klasszikus deskripció és a klasszikus interpretáció helyett inkább a múlt természettudománya volna az archeológia, tehát a filológiai modell felváltása a kísérletivel, és valóban azt is mondja, hogy observáció és experimentum, mint a physician, ugye ezt tehát hogy az antikváriusnak az observáció és az experimentum, tehát a megfigyelés és a kísérlet, az analóg, tehát ami a megfigyelés az antikváriusnak, az a physician, ugye ebben az értelemben általában a természettudóst jelenti, az a kísérlet a természettudósnak. Ugye? És itt megint, persze közben megjelenik itt egy, és erre jó példa Caelus, hogy közben megjelenik egy új lehetősége egy új történetmondásnak. Ugye? Mert nézzük még egyszer világosan, hogy mi történt itt. A nagy narratívákkal, ilyen nagy narratíva például az emberiség rövid története, a nagy narratívákkal szemben felgyülemlettek az adatok. Ugye? Ezért nevezzük az egyiket a tradíciónak, vagy a tekintélyek világának, a másikat pedig a tudás világának, amely tudást kérdés, hogyan lehet elrendezni. És az első elrendezési kísérlet volt ez a bizonyos mikrokozmosz-makrokozmosz elrendezési kísérlet, és itt jelenik meg Caelusnál például, másoknál is, és a persze Winckelmannnál a leginkább, a leghatározottabban, a fejlődésnek az eszméje. Tehát az, hogy ezeket az új elemeket, új adatokat, amiket elrendeztünk egy tulajdonképpen kaotikus és külsődleges, formális szempontok alapján osztályozott múzeumban, azt el lehet rendezni másképpen is, nevezetesen létre lehet hozni egy fejlődés történetet, és ezzel újra megjelenik egy narratívának a lehetősége a tradíció narratívájával szemben, és tulajdonképpen ez beletorkolik a történettudományba, a történetírásba, a történetmondásnak a problémájába. Tehát itt ezáltal jelenik meg újra a fejlődés gondolata révén, jelenik meg újra egy alternatív narratíva a tradíció vagy a mítosz narratívájával szemben a történelem narratívája. És ennek Caelus egy első előfutára, nem is véletlenül mondják őt Winckelmann előfutárának, bár van egy magyar kutató, Mészáros Istvánnak hívják, aki Caelusszel foglalkozik, és ő sokkal jelentősebbnek tartja Caelust Winckelmannnál, és erre is vannak érvek, szóval ez egyáltalán nem abszurd állítás. És ő tulajdonképpen a fejlődést egyformában képzelte el a technika fejlődésének a formájában. Hihetetlen képzett volt technikailag, tehát hihetetlen jól tudta rekonstruálni az előkerült tárgyaknak, vagy általa megvizsgált antik tárgyaknak a technikai létrehozását, és tulajdonképpen ennyiben egy nagyon modern gondolat, egy technikatörténetet akart, fejlődéstörténetet, mint technikatörténetet, és azt is mondja, hogy nagyobb élvezetet talál a töredékekben, mint az intakt tárgyakban, és mesterművekben, és gúnyosan beszél fiatalkorában egy levélben arról, hogy ezek a gyönyörűen előállított tárgyak, ezek a hideg apollók, és ezek a gyönyörű úgynevezett vénuszok. Ennyiben tényleg ritkán lehet látni a beállítottságnak a abszolút különbözőségét, hogy őt nem érdeklik a gyönyörű vénuszok és a hideg apollók, őt az érdekli, ha egy töredékben hirtelen észre tudja venni, hogy is csinálták a dolgot. És ez a hogy is csinálták, ez vezet a technikatörténeti fejlődéstörténethez, és egy ilyen értelembe vett narratívához, és a Winkelmann pedig, akit viszont csak a hideg apollók és csak a hideg apollók érdekelték, a vénuszok kevésbé. A Winkelmannnál viszont a mesterművek, éppen ezért kell neki mindig Rómában élnie, vagy el kell jutni a Rómában, és ott is kell maradnia, és örökké ezt hangsúlyozza, hogy csak az autopsziának lehet jelentősége, csak azt, hogy azonnal meglátom, és azonnal ellenőrizni tudom, ott vagyok, és ellenőrizni tudom a dolgokat, és a műalkotásokat legapróbb részeikben is. Nem a technikai előállítása lényeges, hanem a stílusoknak a különbségei. És itt tulajdonképpen megjelenik két lehetséges alternatív narratívája a művészet történetének, egy technika történeti, hogyan készül előállítás történeti, és egy stílus történeti, mik azok a végső formálási elvek, amelyekben a különböző korszakok a szépséget meg tudják alkotni. Körülbelül ezt akartam ma elmondani. Akkor köszönöm szépen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Radnóti Sándor előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Az archeológia filozófiája, második rész. A múzeumok eredete. A felvétel 2004 őszi fél évében készült.